Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró, én Bóta Gábor vagyok, és itt van Simet László vendégként. Szerintem rengetegen tudják, amióta keresztül ment a Duna fölött, hogy ő bizony az az artista, aki keresztül ment a Duna fölött. Amúgy, hát Latin Amerika kivételével nincs olyan kontinens, ahol ne lépett volna föl, és még sok minden fölött keresztül ment, például Kínában, ott egyébként még magasabban, mint a Duna fölött, tám még azt hiszem, hogy hosszabban is, és mindenféle izgalmas kalandjai voltak, a Cirque du Soleil-nek is rendszeres fellépője volt egy időben, és hát azt is tudják sokan, hogy bizony a fővárosi nagy cirkuszban hát történt egy balesete a nyár elején, ő lett volna a nyári műsor egyik fő attrakciója, hát ez nem jött össze, de a legvégén a nyári műsor utolsó két számában visszatért, és hát azóta a visszatérés mezejére lép, és majd a februári műsorban, februártól újra látható lesz itthon is, de addig még külföldön is. Na, tehát akkor ő lesz az első részben, a második részben pedig jön a kritikai rovatom. Először beszélek Senkászki Endréről, aki 110 éves lenne, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki volt ő, és ez a baj, hogy nem. Kolozsvári Állami Magyar Színház, egy ilyen igazi nagy hős színész, tudják, aki volt Ádám, meg Bánkbán, meg Harmadik Rihád, meg minden ilyen, egy ideig igazgatta is a színházat, majdnem Kossuth díjat kapott, majd elmondom, hogy miért nem, és utána beszélek a Madách Színház Nyomorultak előadásáról, majd egy érdekes dologról az Örkény Színházban, ahol civilek beszélnek a saját, vagy hozzátartozójuk alkoholizmusáról, ez az úgynevezett részvételi színház. Na, és akkor most már vissza Simet Lászlóhoz. Mondtál nekem, Laci, egy furcsát, amikor hát telefonon érdeklődtem a baleseted után, hogy azt mondtad, hogyha ez a baleset nem 4 méteren, illetve, tehát hogyha ez a dolog, ez a megingás, amiből aztán lepotyogtál, nem 4 méteren történik, hanem 20 méter magasan, akkor az jobb lett volna. Mert akkor nem próbálod visszahozni az egyensúlyt, hanem azon nyomban kapod el a drótot, és az életmentés a font. És nekem olyan fontosabb, mert hát olyan furcsa, mert hát, hogy az olyan furinak tűnik, hogy 20 méterről ez jobb lett volna.
Igen. Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, abszolút erről van szó, tehát ez nem igazán a drótkötélen történt, hanem a szemaforon, ami ugyanúgy kötéltáncolni kell, mint egy drótkötélen,
csak ez egy,
igen, ez egy fémcső, igen, ez egy 3 centi átmérői fémcső, ilyen ovális alakban van meghajlítva, és ez így jobbra-balra szép lassan forog, és ennek a peremén, a kerületén sétálunk, és kötéltáncolunk úgy igazából, és ugye az történt, hogy vittem a partnernőmet a vállamon. Ugye ez az alaphelyzetben 4 méter magas, tehát mikor vízszintesen áll a szemafor, és elindulunk rajta, akkor 4 méter magasságban vagyunk, és ahogy ez elkezd forogni, fölmegy 8-ra, és utána ugye forog tovább, és megint a túloldalon 4 méterre visszaáll. Na most vittem a vállálást, állt a vállamban, ő be volt biztosítva, én nem, szokás szerint, és amikor átmentünk a legtetején, ami a kritikus pont, mert ott a szemafornak van egy ilyen elég csúnya biccentés, amikor az egyik irányból átbiccen a másik irányba, ugye az a kritikus pont, amikor kifogok, utána már sima ügy. Tehát onnantól kezdve már csak könnyebb, és amikor leértünk már teljes vízszintesbe, a Pidesta platform az körülbelül 2 méterre volt tőlem, akkor egy nagyon drasztikus egyensúlyvesztés történt, a rudam pillanatok alatt már függőlegesben állt, olyan
ez
szinten
az egyensúly
az a rudam, igen, és nem tudtam visszahozni. Olyan szinten nem tudtam visszahozni, hogy ott egy pár másodpercig meg küszködtem, és utána leestem, így tömören elmondva. Ugye gyakorlatilag én azért éltem meg egy ilyen szép kort ebben a szakmában, mert bennem, hát először is ilyen balanszvesztés, ilyen jellegű balanszvesztés soha nem történt meg, de ha esetleg megtörtént más, mondjuk, mert más azért sokszor megtörtént, nekem a fejemben van egy riasztó, ami beriaszt akkor, hogyha a helyzet kezd nagyon veszélyes lenni. Magyarul az, hogy elvesztem a balanszot, vagy nem úgy lépek, ahogy kéne, az ember nyilván az első automatikus reakció, hogy kifogom az egyensúlyt, kiegyensúlyozom magam, helyre teszem a lábam, stb. Tehát helyrehozom a helyzetet. Viszont amikor ez egy bizonyos ponton túlmegy, magyarul egy olyan egyensúlyvesztés, amiből már érzem, hogy nem fogok visszajönni, akkor megszólal ez a riasztó. És onnantól kezdve én már nem küzdök semmiért, csak azért, hogy megmentsem az életemet, eldobom az egyensúlyozórudat, elkapom a drótkötelet, szemafort jelen esetben, és ez a riasztó most nem szólalt meg. Itt ez volt az egyik fő probléma.
Illetve itt érezted azt, hogy hát 4 méteren ez talán nem is annyira fontos, hogy megszólaljon, mert azt is mondtad nekem, hogy ó, hát a 4 méter az neked olyan, mint amikor más az utcán sétál a 4 méter magas.
Igen, tehát 4 méter magasan nekem igazán már semmilyen veszélyérzetem nincs. A 4 méter az nem magasság, és ezért mondom azt, hogy ha ez 8 méteren történik a legtetején, akkor azért még teljes készültségben vagyok.
Tehát, de ugye te dolgoztál, azt hiszem Kínában voltál, az volt a legmagasabb 97 méter.
87 magad. Méter volt, igen, és olyan 140 hosszú volt. Hát ez egy teljesen más műfaj, ugye, a skywalk.
Itt, hát amit a Duna fölött, az a skyfog. Igen, lényegében, igen. De az idézőjelben csak 30 méter magas volt.
Egyébként ezt is kérdezték többen, hogy hú, hát mi lett volna akkor, ha ez a Duna fölött történik, ugye? És erre a válaszom az, hogy ez nem történhetett volna meg a Duna fölött, ugyanis ott egy több hónapig tartó folyamatnak volt a csúcspontja a Dunai átkelés, erre több hónapon keresztül készültem. Én ott az első lépéstől kezdve az utolsóig, tehát a tűzoltó kosárban már teljes, abszolút 1000%-os koncentráció volt a fejemben, a testem föl volt rá készülve minden. Ez tartott egész addig, míg be nem léptem a túloldalon a kosárba. Tehát ott ez nem fordulhatott volna elő, mert ott olyan szinten koncentráltam, ott annyira, hogy úgy mondjam, a szeren voltam, hogy az ki volt zárva. Viszont itt más volt a helyzet. Tehát én, ez megvan videón, én ezt kielemeztem, igen, alaposan.
Ezt többször végignézted?
Hogyne, természetesen.
És mire jutottál az elemzés?
Arra jutottam, ez azért történt, ez több ok miatt történt meg, ugye, mint egy repülőkatasztrófa, az is az apró hibák láncolatából szokott történni a legtöbbször. Itt is több dolog járult hozzá. El voltam fáradva, túl voltam terhelve.
Olaszországban igen, volt szerződésed, sőt állítólag még ingázgattál is Olaszország és Magyarország igen, között a próbák alatt.
Így
is.
Van. A premier előtt 3 héttel minden hétvégén szombat-vasárnap Dél-Olaszországba, Fazzanóban motoroztunk a drótkötélen Zsuzsival, és ugye
csak
hétfőn...
Csak nem tudja, hogy te motorozol a magasba, és a partner nőd, az pedig
lent
lóg
a trapézon, igen.
Lent lóg a motorról.
Tehát
igen.
Ilyen légtornász dolgokat csinál lent a trapézon, én meg fönn a motoron, ugye másféle kunsztokat, és hétfőn fölültünk a repülőre, jöttünk Budapestre próbálni, készülni a premierre, csütörtök péntek mentünk vissza Olaszországba dolgozni megint. És ez ment 3 hétvégén keresztül, például a baleset előtti napon 2 órakor leszállt a repülő, 4 órakor már a szemaforon voltam. Tehát rám vártak, ugye mi nyitottuk volna a második részt, és a reptérről egyenesen oda mentünk a cirkuszba, és már rohantam fel a szemaforra. Tehát ezt azért mint kiderült, azért nem túl okos ötlet csinálni.
És mindehhez azért már túl vagy a 60-om.
Hát mondjuk úgy, igen, elmúltam 20 éves, tehát gyakorlatilag túl voltam terhelve, le voltam fáradva, egyéb problémák is, építkezem, stb. Most itt millió dolgot lehetne sorolni, de konkrétan itt az történt, hogy tehát megint csak a Dunára visszatérve, a Duna az egy nagyon nagy horderejű, egész embert megkívánó dolog volt, itt pedig, hát ez is az, tehát ez is nyilván egész embert kíván, de más, amikor a saját számomat, amit ugye már több ezerszer előadtam, fogom egy próbán ugye átmenni rajta, átpróbálni, tehát egy sokkal, hogy mondjam, kevesebb mentális felkészüléssel és készenléti állapottal áll már hozzá az ember, és mint mondtam, átmentünk a legtetején, még egy dolgot hozzáteszek, nekem tavaly kijött a gerincsérvem is, hogy ne legyen olyan jó a dolog, tehát nekem tavaly május óta ki van a szakadva, és ezt a vállállást, tehát a partner cipelést se csináltam azóta. Aha. Tehát aznap, a baleset napján vittem át a partnernőmet először, ugye másfél év után a vállamba, tehát ez is egy extra stressz helyzetet okozott, hogy hát mi lesz az én sérvemmel, hogy fog neki tetszeni ez az 50 kiló plusz a vállamba. Szépen átvittem őt a próbán, és akkor jött az, hogy jó van gyerekek, akkor most fény, zene, átmegyünk számszerűen a produkción. És akkor ugye számszerűen elkezdtük csinálni, ez a második trükk, a vállálás, és ugye átmentem a tetején, ott szépen veszem az akadályt, ugye a szemafor biccentését, és boldogan, hogy a sérves vállálás szépen, biztonságosan érzem, jól megy, átmentünk a tetején, ami a kritikus pont, leérünk, hát innen most már csupa móka kaszagás, és be kell vallanom, elkövettem azt a nagyon alapvető hibát, hogy ott abban a pillanatban valószínűleg kicsit leeresztettem, ellezserkedtem a dolgot, és így történhetett meg. Fejben sem voltam valószínűleg ott teljesen, fizikailag sem, tehát gyakorlatilag minden összeadódott ahhoz, hogy mikor jött egy ilyen probléma, akkor nem tudtam megoldani. Tehát elvesztettem az egyensúlyomat, már rég rossz volt, tehát a videón elszörnyedve néztem utána a dolgokat, hogy én ott mit műveltem, már rég ugye vége volt az egész történetnek ott, hogy én ott azt ki kellett volna fognom, és még mindig küszködtem.
Tehát, hogy már rég
kellett volna dobni és elkapni.
Mert hiszen a partnernőd nem volt veszélyben.
Igen,
mert
őt megfogta a biztosítókötél. Na, így történt. És akkor 4 méterről, amikor már végre megpróbáltam elkapni, akkor már olyan messze voltam, hogy nem, megfogtam, tehát elértem a szemafor, de megtartani már nem tudtam, magam kiszakadtam, és ugye én nem vagyok egy kaszkadőr, tehát én életemben soha nem tanultam meg esni. Nekem nem volt arra szüksége, 8 méter magas, hogy mit tanulgassak esni, azt kellett megtanulni, hogy kell fönnmaradni. Ugye én mindig fönnmaradtam. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve egy kontrollálatlan esés volt, ugye bal lábamra érkeztem, és a bal sarokcsontomat az darabokra törtem, bokacsontomat, külső bokacsontomat is eltörtem. Úgyhogy itt ért nekünk sajnos véget, majdnem a szezon.
Ám, de most visszajöttél, pont a tulajdonképpen beszélgetésünk apropója, hogy az utolsó két előadása.
Igen, az utolsó nap. Fekete Péter egyébként a cirkusz igazgatója, ő végig úgy tekintett ránk, mint a műsorban levő számra, tehát itt nem az történt, hogy gyorsan vegyük le a poszterukat, gyorsan hívjunk helyette valaki mást, hanem maximálisan támogatott, ő maximálisan várt vissza. Én azt hiszem, ők abban reménykedtek, hogy amikor lesz a nyári, illetve volt a nyári leállás június végén, egy kéthetes leállás, ugye júliusban az újrakezdésnél már talán én is ott leszek. Hát sajnos nem tudtam ott lenni, mert nem engedte meg az állapotom, de ő nagyon szerette volna, ha legalább bármit, valamit csinálni legalább az utolsó nap, és ez össze is jött, és nem is csak bármit csináltunk, hanem úgy igazából a fél kétharmad, háromnegyed számot lehoztuk, úgyhogy mi is elbúcsúztunk így a szezontól az utolsó napon.
Na most hát az ugye neked azt mondtad nekem, hogy hát nem sok jót jósoltak az orvosok, na de nem ismernek ők téged.
Így van.
Hát mit műveltél annak idejében, hogy te újra fölmehetsz? Most se használta egyébként biztosító kötelet?
De most volt rajtam. Most volt rajtam. Hát kérek szépen, én 15 évesen, még akrobata koromban törtem roncsa a jobb karomat, és már akkor, mikor ugye megműtöttek, és jártam kezelésre vissza, akkor a Bálványosi Péter doktor úr mondta nekem, hogy hát a cirkusz meg az artistáskodást felejtsem el. Hát szerencsére ez nem jött be neki. Most hasonló dolog történt, ugye Dózsa doktor úr, aki műtött, mikor ott nézegette, még a műtét előtt nézegette ott a röntgenemet, a friss törést, és hát én mondom neki, hogy doktor, én artista vagyok, nekem rendbe kell jönnöm, nekem még sok dolgom van, akkor csak a fejét csóválta, hogy hát azt mondja, felejtsem el. De igen, akkor ők még nem ismertek engem.
Úgyhogy... És mit műveltél?
Hát kérlek szépen.
Mi az, amit nem ismertek belőled, amitől mégis meg tudtad csinálni, és ez innentől kezdve azért akárhogy is vesszük, és főleg, hogyha februárban már rendesen tudod majd csinálni a fővárosi nagycirkuszban a számot, hát akkor azért ez sok tekintetben egy győzelem, nem?
Abszolút. Gábor,
lelkileg, fizikailag, minden
abszolút.
Szempontból.
Ugye köztem, meg nem tudom, talán átlagembert mondjak, az a különbség, hogy én nekem egy másodpercig az nem volt opció, hogy itt most véget, hogy lehúzták a függönyt. Tehát ez nekem egy másodpercig nem jutott az eszembe, és amikor az orvos ezt mondta, akkor is csak hümögtem. Ugye az első kontrollon, műtét után mondjuk egy hónappal, akkor már arról alkudoztam vele, hogy van esély arra, hogy a szeptember 22-i 22-ig vissza tudjak-e a műsorba menni, és akkor erről azt mondta, hogy ez egy csoda számba menő gyógyulás lenne.
Tehát most feltéve is nem megengedve. Hát azért lehetett volna egy olyan sérülésed, hogy tényleg föl sem merül, hogy te visszamenj, akármit csinálsz. Akkor mit tettél volna?
Hát nézd, én úgy vélem, hogyha az én ágyam, beteg ágyam mellett megáll egy pap, és feladja rám az utolsó kenetet, még akkor is megpróbálok kikelni, és meggyógyulni. Tehát én nem adom föl.
Okay.
Tehát én nem adom föl.
Hangzik.
És ugye nyilván ezt én nem tartottam egy olyan jellegű sérülésnek, most már kezdek azért rájönni, tehát most már kezd derengeni, hogy egy ilyen csúnya saroktörés az mivel jár, de akkor ezt egyszerűen nem fogadtam el, most se fogadom el, tehát én mindent megteszek. Tehát én szerencsére nem gipszeltek be, mert ugye van bennem 10 csavar, azok tartanak össze. Tehát engem hazengedtek a kórházból, ha jól emlékszem, még talán egy hetet úgy vártam, és akkor elkezdtem tornáztatni a lábam. Tehát én elkezdtem mozgatni, úgyhogy én nem hagytam el magam, én nem adtam föl semmit. Én rettentően el voltam számva, hogy már pedig én oda vissza fogok menni. Tehát olyan nincs, hogy én ezt a szakmát, egy ilyen karriert én ezt úgy zárjak le, hogy a mentő a hordágyon kivisz a rekvizitem alól. Hát ilyen nincs. Ilyen abszolút nincs. Nekem ez az életem, ez az én egész világom.
Te ebbe beleszülettél, a szülédés, ezt
igen,
csinálták.
Így van.
Én még láttalak a születet, a három simet, és a papád még azért 76 évesen csak keresztül ment a dróton.
Így van. Man of La Mancha, La Mancha lovagja című musicalben, igen. Tehát én nagyon komolyan oda tettem magam, gyógytornáztam. Most innen az interjúról is megyek egy manuálterápiás kezelésre, tehát, és 3 hónapja pedig próbálunk. Ugyanis azt még azért hagyd tegyem hozzá, hogy már nagyon régen kérdezgetik tőlem, hogy hát meddig lehet ezt csinálni. Ugye? Általában 20 éve hamarabb abba hagyják már az emberek. Szóval ebben a korban, és ez a baleset után nyilván az ember elgondolkozik, tehát nem lehet úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, és csak olyan bolond módon, happy módon menni tovább bele a vakvilágba. Beújítottam egy kötéltáncos kollégát, tehát idehoztam egy orosz fiatal, nálam fiatalabb drótkötéltáncos, tehát nyilván nem egy akrobatát vagy egy zsonglőrt próbálok betanítani, és elkezdtem vele próbálni 3 hónappal ezelőtt, mert most már tényleg eljött az ideje, hogyha nem is egyik pillanatról a másikra, de szép lassan átadjam a stafétabotot. Tehát ez a srác Andrénak hívják, 3 hónapja itt van Magyarországon, itt próbál velünk, és ugye úgy igazából az én nagy visszatérésemben ők ketten, tehát a Zsuzsi a párom, és André a partnerem, azért ők ketten vitték a vállukon a szám nagyját. Ugye a számnak a 4 trükköt csinálunk, most is megvolt a 4 trükk, csak ugye nem egészen úgy, ahogy az előadásba csináljuk, hát abból ők csináltak 3-at. Tehát az én visszatérésem az volt, hogy én a biciklin áttekertem szólóban, normálisan ugye még van 2 ember azon a biciklin, mikor tekerek, de ezt most nem mertem bevállalni, mert a lábam nyilván nincs olyan állapotban, ilyenkor néha nagyon nagyot kell taposni a pedálba. Tehát a biciklin, mikor megyek, ha nem találom el pontosan a helyzetemet, ugye ez egy ovális, ez mint egy hatalmas csepp, olyan alakja van ennek a szemafornak, itt plusz-minusz 5 cm, ahol nekem lennem kell, mert különben olyan meredek hegymenetbe, vagy meredek lejtmenetbe kerülök, amiből már nem tudom visszahozni azt a 200-valahány kilót, a 3 ember súlyát. Tehát gyakorlatilag néha nagyon erőset bele kell taposni a pedálba, amire még nem mertem vállalkozni, úgyhogy szép szólóban áttekertem, de mondom, a Zsuzsi és az André csinálták szépen a számot, az André, amit ugye megtanult, ez a 3 hónap alatt, és akkor a végén én átbicikliztem. Tehát a lényeg az, hogy a jövőben az Andrét egyre jobban bevonom a számba, és hát nyilván valamikor a nem is talán távoli jövőben majd már ő fogja csinálni.
Na most az, hogy te végül is egészen eddig tulajdonképpen biztosítókötél nélkül dolgoztál, ami ugye a drótköteleseknél lassan nem divat biztosítókötél nélkül dolgozni, nyilván lehet, nem, vannak olyan számok, ahol nem is lehet használni. Egy skywalkba hova biztosítod magad az égbe, tehát hogy van, ahol nem lehet, hogy ezt te tök természetesnek tartottál. A drótkötél számok egy részénél ez még megmaradt. Tudom, hogy a Cirque du Soleil-nél hát rátették, igen, pedig nem akartak. Azt is tudom, hogy amikor az olimpia záró eseményén is, a londoni olimpia záró esemény, ott se engedtek kötél nélkül. Neked miért volt fontos? Nyilván imponálóbb a szám, meg a cirkusz mindig is játszott az életveszéllyel, de nem fordult meg a fejedbe, hogy tehát minek ez? Hát egyszer nagyba is lehet belőle.
Nekem az az elvem, tehát nekem igen komoly elveim vannak, és ugye minden cirkuszi zsánernek megvan a maga gyönyörűsége, ereje, lényege. Ugye egy zsonglőr, aki földob 10 labdát, karikát, teljesen mindegy, ugye gyors, pontosan dob, villámgyors, ügyes, egy handvoltis szám, nagyon erős, mert játszik könnyedséggel, emelgeti a partnerét. Nálunk a magas dróton a veszély. Tehát ez a lényege a számnak, a veszély, ezért történik magasban. Ugye vannak az alacsony drótosok, hát 2 méter magasan előre-hátra szaltót ugrálnak, flikflakkot, tehát komolyabb trükköket csinálnak, mint mi, de csak 2 méteren, tehát ha ott elhibázik valamit, leugrik a földre, és kész. Ha mi meg elhibázunk valamit, és nem tudjuk elkapni a drótot, akkor ugye, lásd, ez történik, vagy még ennél sokkal rosszabb, ugye hát most halt meg nemrég 2 kolléga is, 2 drótos. Az elmúlt 2-3 hónapban 2 haláleset is volt ebből.
Hát sőt, te a halálkerék számodat, azt úgy tanultad meg, hogy Londonban leesett egy artista abból a számból, és meghalt, és fölhívott az ottani igazgató, hogy ez történt, de hát neki azért szüksége lenne egy ilyen szám.
Igen, ami tehát hasonló volt, igen, az indulása a halálkerék számomnak, de igen, egy halálesettől indult ki az egész. Tehát a magas drótnak az a lényege és az a fő erőssége, értéke, hogy veszélyes. Most abban a pillanatban én fölteszem 8 méter magasra a drótkötelet, gyönyörű, szép, látványos minden, de fölrakom a biztosítókötelet, akkor az már nagyon sokat levon az értékéből, mert gyakorlatilag nincs tétje a dolognak. Tehát itt a tét az, hogy igen, a nyakammal játszom. A bőrömet viszem a vásárra. És nagyon-nagyon-nagyon sok, ugye mi nekünk volt egy nagyon jó drótkötélszámunk, és a visszajelzéseknek a többsége mindig arról szólt, hogy hú, hát te ez nagyon veszélyes, de hát mi van, ha leesel? Hát te nem vagy normális, hát ez hogy lehet megcsinálni? Ez volt az erőssége. A szemafornál ott kicsit más a helyzet, ott
tulajdonképpen, aki nem látta, ilyen asztronautákat.
Igen, űrhajósnak vagyunk beöltözve, gyakorlatilag 3 űrhajós dolgozik az űrállomáson, ilyen próbálunk űrhangulatot varázsolni a cirkuszba fénnyel, hanggal. Ennek a számnak van egy koreográfiája, tehát mi plusz-minusz 1-2 másodperccel fejezzük be mindig a számot, mert a szám, a zene egy trakkon van, amit elindítják a gombot, és akkor leérünk, véget ér a zene. Tehát ott nagyon pontosan történik minden. Ott azért már van biztosító kötél, mégpedig azért van, mert én akkor nem veszek fel biztosító kötelet, ha van menekülő útvonal. Tehát akkor a szakmai büszkeségem, a tudásom az arra ösztönöz, hogy csináljam meg biztosítás lounge, ugye mi biztosító kötelet lounge-nak hívjuk, lounge nélkül csináljam meg, de ha erre nincs lehetőség, tehát a szemaforon konkrétan mondjuk a bicikli trükk, képzeljük el azt, ülök a biciklim, a biciklinek az első kerekén, nem a kerekén, ott a kormány előtt van egy picike kis platni, ahol épp elfér a lány lába, ott áll egy lány egy ilyen nagyon szép pozba, a másik lent lóg egy trapézom, és akkor hárman megyünk körbe. Most tudni kell erről a trükkről, amit az előbb is mondtam, hogy több mint 200 kiló, a 3 ember súlya plusz a 20 kilós bicikli meg a 20 kilós egyensúlyozórúd, 200 akárhány kiló, és se előttem, se mögöttem nincs semmi. Mikor a szemafor elkezd forogni, az első kerék az már lejtmenetben van, a hátsó kerék még hegymenetben van, tehát egy 10 centit nem gurulhatok se előre, se hátra, mert legurul, vagy előre, vagy hátra a bicikli, nem tudom már megfogni. Nincs semmi, amit meg tudunk fogni, se én, se a lányok, senki nem tud semmit megfogni, és már sajnos ez 6 évvel ezelőtt jött le először, elhibáztam valamit, és leestünk a biciklivel, mindnyájan meghalunk. Vagy szanaszét törjük magunkat. Tehát nyilván őrült nem vagyok, ami ahonnan nincs menekvés, oda föl kell venni a biztosító kötelet. És a bicikli erre egy jó példa. De például, amikor a libikókát csináljuk, ami szintén egy gyönyörűséges és nagyon-nagyon veszélyes dolog, ott már nem veszem föl magamra, mert ha ott bármi van, bármi történik, akkor egy kicsit úgy előre ugrok, akkor még el tudom kapni talán a szemafort.
Én tudom, hogy az nem tudom, hogy Kínában volt, de valami mulatóban volt, hogy közönség fölött mentél, és valami a cipőddel történt, vagy cipőfűzével, nem tudom, mi a izé, és ott bizony el kellett dobnod a rudat, hogy elkapd a kötelet, és az már csak a mázli volt, hogy ez nem talált kupán Abszolút. Valakit azzal a 20 kilójával.
Hát ott csak tizenvalány kiló volt a rud, de mindegy. Kérlek szépen, ez Szeulban, Koreában történt, a Sheraton Walker Hill and Casino, Sheraton Walker Hill Tower and Casino, igen. Ott egy ilyen Las Vegas stílusú revű volt, ahol abban az évben cirkusz volt a revű témája, és gyakorlatilag voltak artisták. Ugye a drót nem fért el a színpadon, úgyhogy mi a színpad előtt szereltük fel a drótkötelet, nem volt különösebben magas, ilyen 5-6 méter talán, és bizony ott ültek az emberek körülöttünk, alattunk. És ott történt az, hogy mikor mentem át, ismét egy olyan hiba, aminek nem lett volna szabad bekövetkezni, elszakadt a gólya lábamnak a szíja, amivel a lábamhoz volt erősítve. Ugye azon a nyáron Blackpoolba dolgoztunk, akkor már nem tudom hány éves volt a gólya lábam, elhasználódott a szíja, és akkor vettem egy új szíjat rá, ami hát nem volt olyan erős, hogy finoman fogalmazzak, és ez egy két hónapot bírt ki, és ott Szöulban az előadásban elszakadt. Most képzeljük el, mikor az ember gólyalábon megy, és akkor pácsa gólyaláb.
Gólyalában a magasban a dróton, a drótkötélen, tehát nem igen. Csak a gólyaláb nem, magasságában. Nem.
Rajtam van a gólyaláb, és azzal sétálok át a dróton. És akkor ugye kiszakadt alólam a gólyaláb, hát ugye abban a pillanatban már buktam is orra, és ahogy mondtam, ez a riasztó akkor nyilván még tökéletesen működött, hát abban a pillanatban dobtam el mindent, és kaptam el a drótkot, ezt szépen meg is fogtam.
És ilyenkor nincs idő arra, hogy azt nézegesd, hogy ki van alattad,
nincs,
nem?
Nincs.
Hogy hova
nincs.
Dobod azt a
igen, abszolút egyensúlyozó nincs. És ugye hát ugye keresztbe fogom az egyensúlyozó rudat, ugye az ráesik a drótkötélre, az ugye megdobja, aztán az, hogy hova pattan onnan, jobbra, balra, 2 méterre, 6 méterre, az majd csak utólag derül ki. És ugye itt is eldobtam az egyensúlyozó rudat, pács, elkaptam gyorsan a drótkötelet, ott lógtam, és az volt a szerencsém, hogy ahogy az egyensúlyozó rúd belefúródott, mint egy dárda belefúródik a földbe, akkor ott nem szúrt agyon senkit, nem ütött agyon senkit, és ugye ahogy utána úgy szép lassan elkezdett dőlni, akkor már ott az emberek el tudtak hajolni, meg kivéték, nem történt semmilyen baleset, nem történt semmilyen sérülés, de hát egy borzasztó, kellemetlen epizód volt, úgyhogy utána az ügyelő, tehát a színpadmester az levitt, és nekem elnézést kellett kérnem ott az asztaltársaságtól, amerre a rúd dőlt, de másnaptól már ugyanúgy ment minden, tehát azért olyan nagy tragédiát nem okozott a lelkükben, de igen, szóval ez benne van a pakliban időnként.
Szóval akkor mostan visszatérés, hova mész? Olaszországba mész még karácsonyra?
Nem, a következő munkánk az igen, karácsonykor van, de Németországban, Mannheimbe. Ugye Németországban most már elég sok ilyen karácsonyi műsor üzemel, olyan 2-3 hetes időtartam a karácsony alatt, úgyhogy az még jó 2,5 hónap, addigra nekem teljesen rendbe kell jönnöm. Jó, itt az André, tehát ő viszont azért még nincs kész. Nincs aha. Kész, és ugye most hazamegy, itt volt 3 hónapot, most hazamegy a családjához, de körülbelül egy hónap múlva szeretném őt visszahozni, és akkor egy nagyon intenzív, egy hónapos próba lesz megint, amikor őt is be kell fejezni, tehát nyilván befejezve nem lesz, mert nekem is a rutinom, a tapasztalatom, stb. Ehhez évek kellenek. Tehát neki is majd még kell egy pár év, mire abszolút otthon lesz a szemaforon, meg teljes biztonsággal fog rajta mozogni, de hogy dolgozni tudjon rendesen, arra azért jó eséllyel kész lesz.
És drótkötél motorozás lesz még?
Ha szükség van rá, az lesz még, ugyanis az ahhoz már most jó a lábam. Tehát ott nem én nekem kell sétálni, hanem a motor megy, ugye?
Na de a drótkötél, és ott azon te szaltóztál meg mindent csinálni.
Hát nem, ott szaltó nincs, de mondjuk kézen állok a kormányon, fölállok a nyeregre. Ugye ott a lényeg az, hogy ez fönnzajlik mondjuk 30 méter magasan. Tehát igen nagy magasságban történik. De azt már tudnám akár most is csinálni.
És akkor februárban pedig a Fővárosi Nagy Cirkusz új műsorában.
Így van, február 8-án.
Ott ez a szemaforszám lesz, igen, ami elmaradt végül igen, is igen, így igen. Nyáron csak az utolsó 2 előadásban volt.
Így van, február 8-tól március 16-ig fog tartani ez a műsor.
Hát akkor sok sikert hozzá, meg a további rehabilitációhoz, élethez és minden egyébhez. Köszönöm, hogy jöttél.
Nagyon szépen köszönöm.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal, és hát először Senkászki Endréről, aki 110 éves lenne, és hát sajnos tényleg messze nem mindenki tudja itthon, hogy ki is volt ő, egy ilyen igazi nagy hősszínész Kolozsvárot ezzel az öblös hanggal, szálfa termettel, és Bánkbánt, és Ádámot, és harmadik Richárdot, és minden ilyesmit játszott, és azt végképp kevesen tudják, hogy hát sokáig ő volt Európa legidősebb még játszó színésze, azt képzeljék el, hogy 97 évesen ő még játszott 96 évesen, én még egyébként láttam. Őt ugye most jelent meg valahol, hogy hát 98 éves, azt hiszem angol színész, aki legidősebb most Európában, aki játszik, hát Senkászki 97-ig csinálta. Ez egyébként egy kis szerep volt, elképesztő volt benne. Ugye volt ő eredendően a harmadik Richard címszereplője, de amikor már így 96 felé járt, akkor a harmadik Richard egy másik verziójába, amit Tompa Gábor rendezett, ugye hát aki a Kolozsvári Színház igazgatója, rendezője, beleírt neki egy 8 mondat volt, azt hiszem ez mindössze, ami nincs a darabban, nincs Shakespeare darabjában, egy ilyen egy polgár nevű szerepet, és a közönség felől jött ő, tehát mint egy minket képviselve, közülünk egy polgár, és ha úgy tetszik, beleszólt Shakespeare darabjába. Tehát megakasztotta ezt a tébolyult, gyűlölködő öldöklést, és mint egy bölcs ember felénk fordult, és arra intett minket, hogy hát próbáljuk megállítani ezt a tébolyt a világban, és hát most is kiver a víz, mert ezt valami olyan átértséggel mondta el ezt a pár mondatot, és annyira benne volt az ő egész karizmája, és kvázi az üzenete, amit nekünk szánt, hogy hát az tényleg elképesztő. Nem kapott Kossuth díjat, pedig föl volt terjesztve, kettő volt a szavazat, tehát ketten mellette, ellene, és Kállai Ferenc, aki akkor épp a Kossuth-díj bizottság elnöke volt, nem szavazata döntött. Én beszéltem vele később erről, hát hiszen könyvet is csináltam róla, tehát elég sokat dumáltunk mi, és megkérdeztem, hogy miért, és azt mondta, hogy már nem ismeri. És hogy ez tulajdonképpen egy akkora tragédia, hogy nem határon túli magyar nagy színészek, de gyakran még vidékieket is, hát nem kerülnek be a köztudatba. Ugye a rendszerváltás környékén volt egy nagyszerű előadás Víg Színházi vendégszereplésével a Kolozsvári Színháznak. Ez egy kínai darab, Szink Csien, ha jól mondom, darabja, a busz megálló. Kicsit hasonló, mint a Beckettnek a Godóra várva, tehát, hogy állnak az emberek a busz megállóba, és nem jön, és nem jön, és várják, és várják, és reménykednek, és mind hiába várják, és ebben már akkor is Senkászki Endre egy öregapó nevű szerepet játszott, és hát maga volt a megtestesült várakozás, és az elkeseredettség, és a remény abban, hogy mégis valami lesz, és ez olyan előadás volt, hogy mi is a színpadon ültünk, és le volt húzva a vasfüggöny. És az előadás legvégén ez a vasmonstrum ilyen csikorogva, lassan, nyögvenyelősen elindult fölfelé. Hátborzongató volt, mert jelképezte tulajdonképpen azt, hogy hát talán megszűnik a magyarok és a magyarok szétválasztása, hogy talán határon túli magyarok és itthoni magyarok tényleg közelebb kerülnek egymáshoz, és reméltük azt is, hogy ugyanígy a színjátszáson belül sokkal több lesz a színés csere, a rendező csere, hogy ez egy színházi kultúrává válik. Kicsit azzá vált, de hát messze nem olyanna, mint amit, amit reméltünk. És hát Senkárszky nagyon sok mindent játszott. Nekem például, hát tulajdonképpen talán a legnagyobb élményem tőle, azon kívül, hogy mit tudom én, Pirandellóban volt egy olyan inas, akiről teljesen rejtélyes, szálfa, derekú, hót, elegáns, az elegancia abszolút jellemző volt amúgy, hogy nem lehetett tudni, hogy akkor ő most hát a hatalom embere vagy nem, de az világos volt, hogy ő mindent lát, és nem lehetett tudni, hogy mire használja fel. Na, de a legfontosabb, amit tán láttam tőle, miközben Rozsek tangótól kezdve, nehéz elmesélni mi mindent, de hogy a Cseresznyés kertben First. Na, az egészen eszelősen elképesztő volt. Nem ezt az öreg csoszogi inast adta elő, hanem szinte pantomimes mozdulatokkal egy jóval stilizáltabb színjáték formát játszott, de amikor a végén, ugye elhagyják a házat a tulajdonosok meg a vendégeik, és őt ott felejtik. Akkor az hihetetlen volt, mert akkor szinte pillanatok alatt szinte az orrunk előtt töppett össze, tántorodott meg, és hát így bevackolódott, ugye nyilvánvalóan készülve a halálra, és valami olyan lett az arca, és annyira mozdulatlanná vált, egészen előültem tán az első sorban, hogy tényleg azt hittem, hogy rosszul van, hogy most akkor szólni kéne, de nem, csak egy nagy színész nyújtott egy nagy alakítást, amiben egy tulajdonképpen eredendően magabiztos, jó mozgású inasból lett egy olyan ember, és eljátszott egy olyan embert, akiből kimegy az élet, mert már nincs értelme az életének, hiszen akikért élt, azok egyszerűen elhagyták, és itt felejtették, és az az életforma egyáltalán, amit élt, és azok az értékek, amikért élt, hát azok mind veszendőbe mentek, hát sajnos ez a darab ma is egészen rémisztően aktuális. No, hát akkor ennyit Senkárszky Endréről, és akkor jöjjön a Nyomorultak a Madách Színházban. Ugye ez nem egy bemutató, de majdnem felér egy bemutatóval, mert hát annyira kicserélődött szereposztás, és Szirtes Tamás rendező bizonyos dolgokat meglehetősen át is variált. És annyira fiatal a szereposztás, hogy tulajdonképpen ettől valami eszelősen energia dús lett a produkció. Én ugye operetekben meg musical előadásokban, gyakran operákban sem, nem nagyon szoktam elhinni a forradalmat, a háborút sem, tehát nem látom általában a szereplőkön azt a elszánt neki keseredést, dühöt és neki buzdulást, amiért akár az életüket is áldozzák, és tényleg neki mennek másoknak is, és most ezt hiszem. Tehát nem is tudom, hogy volt-e olyan Nyomorultak előadás, amiben hiszem, de most elhiszem, hogy van egy ilyen, mert ahogy jönnek együtt felénk a fiatalok, abban tényleg van valami rémisztő, ugyanakkor lelkesítő is, tehát kicsit azt érzem, hogy na most ott ők meg akarják váltani a világot, ha máshogy nem legalább színházzal. Tehát, hogy féktelenek az energiáik, Tihanyi Ákos koreográfus, ugye, aki remek munkát szokott végezni, hát ebben nyilván jókora része van. Tehát, hogy a Nyomorultak előadásának kicsit a tömeg is a főszereplőjévé válik, miközben Jean Valjean-ként Pezsák Ádám egészen kitűnő, tehát ő is fiatalabb, mint amilyenre szokták játszani, én legutóbb Miller Zoltánnal láttam, ő már idősebb volt egy fokkal, és egyébként szintén kiváló, de Pesák is remekül eljátsza, hogy egy tulajdonképpen piti kenyérlopásért, amit muszáj volt egyszerűen a megélhetésért, hát ugye jó időre bebörtönzik, és ott sanyargatják, és egyszerre csak hát elengedik, ha úgy tetszik, de ez a Jeanver nev, ez a Jeanver nevű fickó, a Posta Viktor adja ezúttal, aki hát egy ilyen Cerberus főbörtönőr, nem tudom minek nevezhetem, ennek tulajdonképpen életcélja az, hogy állandóan a nyomában legyen, és hogy bosszút álljon rajta, nem is tudni, hogy miért. Tehát kicsit ő egy ilyenben, Posta Viktor egy interjúban mondta, hogy nem szabad főgonoszra játszani, de ő azért az, ő azért főgonosz, ugye az a típus, akit hogyha legyőznek, akkor szebbre fordul a világ. Ugye ez kicsit ilyen meskete, hogy van egy főgonosz, tudjuk, hogy a sárkány ezerfejű, hát egyre inkább látjuk, és legyőznek egyet, lesz még három feje is akár, de ez a musicalnek is egy kicsit ilyen leegyszerűsítő volt, ahogy egy embert le kell győzni, és akkor jobbra fordul minden. Most a Posta Viktor ezt el tudja játszani, hogy tulajdonképpen ugyanolyan szenvedélyes, mint a Jean Valjean, csak ő tulajdonképpen ha úgy tetszik, a merev jogot képviseli, illetve a jogtipró jogot képviseli, a jogtalanság jogát, amiben szintén manapság azért jócskán van részünk, tehát ilyen értelemben is a dolog meglehetősen aktuális, és hát Szirtes Tamás egyébként most is teljesen biztos kézzel irányítja ezt a nagy színpadi gépezetet, és működnek persze Kentaurnak ilyen ormótlan, színtelen falakkal nyomasztó városbenyomását keltik a díszletei, most is egy monumentális hatás, aztán hát az más kérdés, hogy amikor Jeanver leugrik, és megfog egy kandellápert előtte, tehát öngyilkos lett, akkor ez inog, ilyenek elő szoktak fordulni az Operász fantomjában is, láttam már több ízben is hasonló, tehát ezeket valahogy meg kéne oldani. Rományi Nóra jelmezei is ilyen gondosan vasaltak, kikeményítettek, akkor is, ha a legnagyobb nyomorban lévők ről van szó, ezt nem mindig bírom, ahogy az egész gyomorultakban tulajdonképpen bevallom, hogy azt nem szeretem a musical variációban, miközben elfogadom, hogy ez egy roppant hatásos musical, és most is jól meg van csinálva. Szóval ezt a ilyen nyomorsót, tehát amikor tulajdonképpen lepukkant, kisemmizett, már alig élő emberek ottan viszonylag könnyed zenére szögdzsécselnek körbe-körbe a színpadon, hát ez számomra némiképp olyan abszurdnak tűnik, de hát ez a musical sajátossága, Köteles Géza karmester egészen elképesztő intenzitással vezényel, Zámbó Brigitta Fantin, Haraszti Elvira Kozett, Arany Timea Eponin, Cseh Dávid Péter és Jenőváró Miklós a Hitterteri forradalmárok, Szemenyei János Kecskés Tímea, ugye eszelős humot visz az előadásba, ami nagyon-nagyon rá is fér, és van három gyerek szereplő, köztük Gavrosként Gyertvai Martin, aki ugye meghal ott a barikádokon, és ezt meglepő felnőtt színész számára is becsületére váló módon játssza el. A másik két gyerek szereplő, hát ez a cuki gyerek, ami megint kell a musicalbe, ugye? Összességében ez egy nagy sikerrel számítható, abszolút a helyén lévő profi produkció. Hú, alig maradt időm, gyorsan beszélni fogok az 1,5 ezrelék című produkcióról, ami hát civilek adnak elő, alkoholisták maguk is, vagy a családban valaki olyan, ami hát súlyosan meghatározta az egész család életét. Ez az úgynevezett részvételi színház, amikor azok is játszanak, akikről szól van. Csinált már ilyet az Örkény először a kiváló dolgozókat, Boros Martin rendezésében, aki még színészeket is hozzájuk tett, és ettől egy ilyen játékos dolog lett. Itt nem alkoholizmusról, hanem hát gondozókról van szó, tehát az családon belüli gondozó éppen úgy lehetett, mint kórházi gondozó, tehát egészségügy is, és ebből egy nagyon fajsúlyos, nagyon sok kemény problémára rávilágító produkció kerekedett ki. Most az alkoholizmusnál is nagyon sok olyasmiről van szó, hogy nem csak alkoholistákat érint, tehát hogy az a kérdés, hogyha bajba kerül valaki, akkor tudunk-e tényleg segíteni, tudunk egymás szemébe nézni, meg tudjuk-e érteni a másikat, és hát ez az, ami mindenkit érint. Most egy kicsit, hogy mondjam, tehát az nem tetszik, akkor, mikor megpróbálnak a civilek játszani, bár van köztük előadó művészete és foglalkozó, az persze más, akkor ez nem mindig megy, tehát, hogy egy bevisszlágozott szöveget mondhatná akár spontánabbul a dolgot, akár lehetne, mert egy kis térben vagyunk az Örkény közben, hogy tényleg mi is közbe szólhassunk. Tehát nem mindig erőteljes ez a úgymond produkció, miközben hát azért ez dokumentarista színház, de rendkívül fontos dolgokról van benne szó, tehát ha még erősíteni lehetne a civilséget, azt a civilséget, ami háttérbe vetített képeken megjelenik éppen a saját életükből, akkor még fontosabbá válhatna. Hát ennyi fért akkor most a művészbejáróba. Én Bóta Gábor voltam már megint, a hangpult mögött Horváth Ádám ült. A viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.